Stúdiónk vendége volt Prokop Mária, művészettörténész. Hallgassák meg a vele készült beszélgetést. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Prokop Mária művészettörténészt, a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem művészettörténeti szakának tanárát, aki egyben közismerten neves Szent Erzsébet szakértő. A Magyar Püspöki Kar Szent Erzsébet évet hirdetett meg abból az alkalomból, hogy 2007-ben emlékezünk Árpádházi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulójára. Kedves Mária, hallhatnánk valamit az előkészületekről?
Az előkészületek már tulajdonképpen 2 éve folynak egyes körökbe, így például a Tercia kiadó kiadott egy szép albumot, amely Olarik Istvánnak mintegy 100 fotóját mutatja be, amely a világ 21 országában a 800 éves tiszteletet mutatja be. Szöveget én írtam hozzá.
Magyarországon 2006. november 17-én veszi kezdetét ez a Szent Erzsébet év, de ezt megelőzően több nemzetközi tudományos konferenciára kerül sor.
A németek Warburg várában, ahol Szent Erzsébet élt, ott most március 21 és 24 között lesz egy 3 napos nemzetközi konferencia, amely igyekszik bemutatni az újabb kutatásokat Szent Erzsébettel kapcsolatban. Történelmi, művészettörténeti kutatásokat egyaránt.
Ön miről fog előadást
tartani? Én az ikonográfiáról, a művészettörténeti ábrázolásokról, csak szeretnék rámutatni arra, hogy szinte kivétel nélkül egy koronával ábrázolják, 1 vagy 3 koronával Szent Erzsébetet. Ennek sok értelmezése lehet, a szentség koronája, de minden esetre az, hogy ő egy királyi családból származott, a magyar királyi családból, amely akkor a 13. század elején európai nagy tekintély volt.
Vajon mi a magyarázata annak, hogy 21 országban elterjedt ennek a szentnek a tisztelete? Olaszul úgy mondják Árpádházi Szent Erzsébetet, hogy magyarországi Szent Erzsébet, de vajon mindenüttben van ez a köztudatban, hogy ő magyar származású?
Tudják, persze a németek alapvetően türingiai Szent Erzsébetnek mondják, de ők is tudják. Úgyhogy a legokosabb és a leghelyesebb a kettőt együtt mondani, hogy magyarországi vagy árpádházi és türingiai Szent Erzsébet, mert Magyarországon született, ott nevelkedett, ott kapta a vallásos nevelésnek a csíráit, ami az egész életét betöltötte. A 13. század elején nagy, nemcsak vallási megújulás volt, hanem az egész gondolkodásmódban nagy változás történt a Szent Ferenc nyomán. Szent Ferenc szentélyavatása és a szerentes mozgalom az volt talán a legerőteljesebb, amely ezt a kultuszt magáévá tette. Természetesen a Ferencségnek nem lett volna arra módjuk, hogy számos kórházat alapítsanak, templomot építsenek Szent Erzsébet tiszteletére, akit 1235-ben, 4 évvel a halála után avattak szenté Perugiában, de a német lovagrend, és főképpen az apa és az anya rokonai segítették a tiszteletet. Második András volt az apa, akinek Gertrud királynő Erzsébet anyja meggyilkolása után még 2 felesége volt, egyik egy francia királylány, a másik pedig az itáliai Beatrice d'Este, és ezeknek a gyermekei révén, avagy a Gertrud királynének a 8 testvére révén az egész akkori Európában elindult a tisztelete, és a 21. század, ahol most vagyunk, az is magáévá tette, mert annyira aktuális, aki nem egy kolostorba vonult, klauzurában élő szent, hanem egy családagya, egy szerelmes feleség, és aki észreveszi a körülötte évő szegényebb sorsú embereket, és egész élete végül is egy a szegények iránti jótékonyságban telik el.
Fölmerül Szent Erzsébet alakjával kapcsolatban az a kérdés, és most jó lenne akkor, hogyha megtudnánk a történelmi igazságot, hogy vajon ő maga mondott le gyermekei neveléséről, vagy pedig ebben megakadályozták?
Ez egy valóban nem könnyű kérdés, mert a Warburgból való előzetés, amiről képek is szólnak, ugye az nem egészen úgy volt, hanem valóban nem látta lehetőségét annak, hogy a jótékonykodó életét folytassa, és hát ezért maga hagyta el, de hát az igazság az, hogy a bambergi püspöki nagybátyja volt, ő számon kérte a rokonságon, hogy nem foszhatják meg az özvegyi jussától, úgyhogy megkapta a fejedelem asszonyi özvegyi jussát, és ebből alapította Marburgban a kórházat. Ez a Marburg az ő területe volt Hessen tartományban. Fiát a francia királyi udvarban, ahol 9. Lajos a francia király, és az anya királynő Blanka királyné, ő neveli, ugye majd Belgiumba küldi a Zsófia lányát, pedig aki épp akkor született nem régen, az pedig hát Kolostorban neveltette. Volt velük kapcsolata végig, kicsitelen az, hogy ő biztosítani akarta a gyerekei jövőjét, így látta jónak.
800 év távlatából miben állíthat elénk példát Szent Erzsébet alakja?
Úgy gondolom, hogy a világi életben hogyan lehet boldog életet élni, ami nem az anyagiaknak a birtoklásán múlik, hanem a szereteten. Szeretetet adni a férj iránt, a család iránt, az emberek iránt, és így a szeretet hőse, és ezért gondolom a mai ember, aki annyira az anyagiakban látja a boldogságot, ezek számára egy példa lehet.
Vannak, akik mai szóval élve a globalizáció szentjének tartják Szent Erzsébetet, hiszen, amint már az előbb említettük, annyi nemzetet kapcsolt össze. Vajon a Szent Erzsébet évfordulót most hogy tudnánk közösen megünnepelni ezekkel az országokkal?
Vannak már komoly tervek a turizmusnak. Szent Erzsébet erre élt, és mivel a rokoni szálak összekapcsolják, Itáliával, ahol szentté avatták, Perugiával, Magyarországon, Sárospatakon született, föltehetően Esztergomban nevelkedett, és a szülei révén nyilván több városban megfordult, Németországban, Warburg várában élt, aztán Marburgban halt meg. Ha legalábbis ez a pár ország, beleértve Párizs, ahol a fiát neveltette, vagy ahol a lánya nevelkedett, Brüsszel és környéke, ezek egy jól kiépített szellemi turizmus, kultúrturizmus alapítanának, akkor ez egy magja lehetne a tiszteletnek.
Európán kívül Távol-Keleten is ismert Szent Erzsébet alakja, mégpedig Japánban. Ennek adta tanúbizonyságát Fumio Hamao, japán bíboros, aki nagy tisztelője magyarországi Szent Erzsébetnek, úgyhogy amikor Budapesten járt a Nemzetközi Cigánypasztorációs Kongresszus alkalmából, akkor kifejezetten vett magának egy Szent Erzsébet szobrot.
Így van, ahol kereszténység van, ott mindenhol tisztelik ma már Szent Erzsébet, tehát Ausztráliában, Afrikában tudok példákat, úgyhogy valóban nem csak Európa szentje, hanem Szent Erzsébet világnak a nagy szentje.
A harmadrendi ferenceseknek is a védőszentje, ez ma milyen tanúságtételt jelent?
Világrendnek van két ága, vannak, akik kolostorban élnek, vannak, akik világban élnek, családos emberek, de valamennyien nagyon nagy tisztelői, és itt Rómában, a San Cosma e Damiano kolostorban él az a Fernando Cocca fráter, akit megbízott a világi ferences rend, hogy szervezze meg az ünnepségeket, és ott terveznek egy konferenciát jövő év februárjában, és egy nagy kiállítást, ami egész évben látható lenne a kerengőben.
Az ikonográfiai ábrázolásokban milyen eltérő vonásokat lehet tapasztalni az egyes országokban?
Hát attól függően, például északon halat esznek, inkább a Szent Erzsébet halat ad a szegénynek, persze a halnak van egy mélyebb ikonográfia jelentése is, mert az euharisztiának is a jelképe.
A rózsa az természetesen mindenütt elmaradhatatlan, gondolom.
Különösen Itáliában és Magyarországon, Németországban nem olyan nagyon, de ott is ismert. Sokáig úgy gondolták, hogy későbbi legenda képződménye, mert a szentélyavatási processusban nincsen benne, de az bizonyos, hogy ahol a éghajlat is olyan, hogy több rózsa van, tehát ott az ábrázolásokban is jobban elterjedt, hogy Itáliában és Magyarországon, ez a két ország, ahol legtöbb rózsacsoda ábrázolás van, de úgy gondolom, hogy a ferences lelkiségnek is a legszebb kifejezése, mert ő böjtölt, ő vezekelt, ostorozta magát, van azért furcsán hangzik, de mindez vidámsággal, ahogy a Szentírásban is van, hogy amikor böjtölsz, akkor ne látszódjál szomorúnak, ugye, hanem vidámnak, és ez a rózsa a vidámságot jelképezi. Ezen kívül mindenképpen, ha szegénynek ad kenyeret, ételt, mosdatja a beteget, fésüli a leprásokat.
Nagyon sok helyen a gyógyszertárra.
Igen, ez mindenképpen Szent Erzsébet kicsitelem.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és reméljük, hogy a Szent Erzsébet év megünneplése méltó lesz szentünkhöz.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm. Prokop Mária művészettörténésszel Vecse Márta beszélgetett.